Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a házigazdái
Emőke,
Csilla,
Kriszta,
Dávid.
Én meg Bajko Melinda vagyok, a tanulók pedig a Székelyudvarhelyi Tompa László Általános Iskola diákjai. És ahogy szoktuk, ismét mesével jöttünk, ezúttal Emőke hozta nekünk, halljuk mit is.
Babszem Jankó. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény ember és egy szegény asszony. Nem volt nekik egy csepp gyermekük sem, pedig az asszony mindig azon sírt rít, mindig azon kérte az Istent, hogy áldja meg őt egy fiú gyermekkel. Egyszer az ember kint volt a tanyáján, szántogatott két ütött kopott gírhes ökrön, az asszony pedig ez alatt ételt főzött neki. Amint ott főzögetett, megint eszébe jutott, hogy milyen jó volna, ha most egy fia volna, aki kivigye az apjuknak az ételt. Ó, én Uram Istenem, mormogja magában, csak egy akkora kis gyermeket adj, mint egy babszem, holtom még mindig áldalak érte. Alig mondta ezt ki, ott termett egy babszemnyi kisfiú előtte a patkán, elkiáltotta magát. No, édesanyám, itt vagyok, hanem most már nekem főzzön gombócot, mert olyan éhes vagyok, mint a farkas. Azután majd kiviszem édesapámnak az ételt, ha jól laktam. De úgy főzzön kent, mintha 24 kaszásnak főzne. Főzött neki az asszony felvék a lisztből gombócot, kitálalt elibe. Babszem Jankó az utolsó falatig megette. Kérdezi tőle az anyja, no fiam, jól laktál? Dehogy laktam, édesanyám, még félfogamra is kevés volt, azért főzzön még kent. Megint főzött neki félvék a lisztből, megint mindegy falatig megette a Jankó. Kérdezi megint az anyja, no fiam, jól laktál-e már? Dehogy laktam, édesanyám, tám még éhesebb vagyok, jó lenne, ha főzne még kent. Megint főzött az asszony egy félvék a lisztből, azt is megette a fiú. Kérdezi az anyja, no fiam, jól laktál-e már valahára? Ettem, édesanyám, ettem. Hanem már most hol van az az étel, hadd vigyem édesapámnak. Kitálalta az asszony egy szilkébe az ételt, aztán belekötözte egy kasornyába, s nagy ellenkezés után, mert eleinte nem bízott benne, hogy elbírja, odaadta Jankónak, hogy nohát vigye. Fejébe kapta Jankó, szaladt vele ki a tanya felé. Amint ment mendegelt, előtálalt egy hatökrös szekeret egy béressel. Jankó el volt fáradva, kapta magát, feltette az ételt hátul a szekére, maga meg bebújt az egyik ökör fülébe. Amint így mentek, elkezdett a béres fütyülni. Csak hallgatja Jankó, egyszer aztán nem állhatja szó nélkül. Kiszól az ökör füléből. De hegyes haj! De majd nem lesz az olyan hegyes, voltam a kovácsnál, hogy reszeljen el belőle. Hallja ezt a béres, nézeget szét, kibeszél hozzá, de nem lát senkit. Megint elkezd fütyülni, megint kiszól Jankó. De hegyes haj! De majd nem lesz olyan hegyes, voltam a kovácsnál, hogy reszeljen el belőle. Megint fülel a béres. De már itt csak ugyan beszél valaki. Nézd, mindenfelé nem lát senkit. No, gondolja magában, talán csak a szél volt. Megint rákezdte a füttyöt, megint kikiáltott Jankó. De hegyes, haj! De majd nem lesz olyan hegyes, voltam a kovácsnál, hogy reszeljen el belőle. Erre aztán megjött a béres, nem mert többet füttyölni, hanem meglapult, mint a légy Szent Mihály nap után. Egyszer, jó idő múlva szól az ökörnek. Csálé, bimbó! Jankó kikiáltott az ökör füléből. Csak azért is hajsz, bimbó! Megint szól a béres. Hajsz, csákó! Megint kikiált Jankó. Csak azért is csáli, csákó! De már itt sehogy se istenes a dolog, gondolja a béres. De azért még egyszer megpróbált szólni az ökörnek. Csáli, bimbó! Hajsz, csákó! Megint kikúrjant Jankó. Csak azért is csáli, csákó! Hajsz, bimbó! De már erre a béresnek is inába szállott a bátorsága. Itt akárhogy mint, de az ördögnek kell lenni. Azzal utcú, mintha ostorral csapnák, megoldotta a kereket, elszaladt, hogy agár se érte volna utol. Jankó pedig ökörhajtó ostort kezébe vette, elkezdte vele cserdíteni, hajtotta az ökröket az apa tanyája felé. Az apja ott szántogatott két ütött kopott gírhes ökrön, egyszer látja, hogy megy arra egy hatökrös szekér, de senki sincs körülötte. Az ostor is csak magától pattogott. Megjött arra, szaladni akart, de Jankó elkezdett utána kiabálni. Ne szaladjon kent, édesapám uram, csak én vagyok kent fia, ételt hoztam. Erre aztán megáll az apja, elvette az ételt, hozzáfogott az evéshez. Míg ő evett, Jankó befogta a hatökröt az ütött kopott gírhes ökrök helyére, az ekébe, elkezdett rajtuk szántani. De kellett neki segítség, még maga sem csinált semmit, csak az ökrök füléből pattogatott. De azért úgy meg lett szántva a föld, hogy jobban se kellett. Ez alatt arra ment egy nagy úr négy lovas hintón. Jankó éppen akkor volt fordulónál, mikor ott mentek, nézi az úr a hintóból, hogy az ökör magától megy, az eke magától szánt, az ostor magától kongat. Miféle csuda ez, gondolja magában. Erre egy pistainos nézd meg, kihajtja azt az ökröt, kitartja azt a zekét, kikongat azzal az ostorral, aztán hidd ide az embert, aki amott teszeget. Előhitt a pistainos azt az embert. No, szegény ember, kérdezi az úr, ki csinálja mindezt a csodát? Hát bizasz, nagyságos uram, csak a fiam, Bab Szemjanko, aki az ökör fülében ül, onnan kongat. Adja el kell nekem ezt a gyereket, megveszem jó pénzen. Szegény ember nem akarta, de akkor a Jankó is odament, bíztatta az apját, hogy csak adja el, majd visszaszökik ő nem sokára. Így hát megalkuttak egy véka aranyban, ezüstben, a szegény ember, aki most már gazdag ember lett, befogta a 6 címeres ökröt a szekérbe, rátette a sok kincset, hazament, olyanul lett, mint egy kis király. Zúl pedig csak papírosba göngyölgette Jankót, beletette a dolmány a zsebébe, hazavitte, otthon meg se nézte, hanem papírostúl betette egy kis aranyládába, aztán egy nagyobb üsbe, aztán meg még nagyobb részbe, azután mindegyik ládát bezárta hármazzárral. Másnap aztán összehívta a tenger sok vendéget, nagy dénomdálomot csapott. Mikor vége volt az ebédnek, behozta a hármas ládát, mondta, hogy mutat ő most majd valami furcsát, amit még sosem láttak. Bámultak a vendégek a ládára, mint a borzsú az új kapura, várták, hogy mi lesz már ebből. A házigazda lassan nyitogtatta egymás után a zárakat, kivette a kis papírost, elkezdte kifelé göngyölgetni, csak göngyölgetni, csak göngyölgetni, egyszer csak szétesik a papíros, az úrnak a kezében marad, a nagy semmi. Nevettek a vendégek, a gazda meg irult-pirult, dühös volt, szégyelte is magát, de hiába, arról már nem lehetett tenni. Bab Szemjanko pedig, aki még az út alatt kiszökött a papírosból, ment, mendeggelt hetet-hét ország ellen, egyszer előtalált 12 szekeret vassal megrakva. Az egyik szekér egy kátyúban megfenek lett, sehogy se tudták kihúzni, pedig 24 ökröt is fogtak bele. Janko is odamegy, mondja, hogy ha neki annyi vasat adnak, amennyit elbír, kisegíti a szekereket. Az emberek megígérték neki, gondolták maguknak, hogy e bizony jó nagy szeget se bír el. Amint az alku megvolt, megkapta Janko a szekér rúgyát, úgy kirántotta a sárból, mintha ott se lett volna. Azután elkezdte az első szekéren az utolsó minnyájáról leszette a vasat, mind a vállára tette, azzal, miha tehette volna, ballagott. Az emberek egy szó nem sok, de annyit se tudtak szólni a nagy bámulás miatt, csak tátották szemüket, szájukat, és mire aztán eszökre jöttek, Janko már hegyen völgyön túljárt, ütötték bottal a nyomát. Vitte aztán Janko a sok vasat, ment vele egyenesen egy kovácshoz, arra ráparancsolt, hogy neki abból 100 mázsa vasból csináljon egy buzogányt, de jó erősen megcsinálja, mert neki olyan imilyen amolyan munka nem kell. Megcsinálta a kovács, ahogy tudta, mikor készen volt, felkapta Jankó, felhajtotta egyenesen az ég felé. Azzal bement, hozott magának egy akó bort, aztán szép csendesen megiszogatta. Mikor a legutolsó pohárral is megitta, akkor esett vissza a buzogány, bement 3 ölnyire a földbe. Kihúzta Jankó, hát két felé volt esve. Megint ráparancsolta a kovácsra, hogy csinálja meg erősebben. Elkészítette a kovács, mikor készen volt, megint felhajtotta Jankó. Míg a buzogány odafent járt, az alatt Jankó megevett egy vékalisztből készült gombócot, megivott rá egy cseberbort. Mikor az utolsó falatot lenyelte, az utolsó pohárbort megitta, akkor esett vissza a buzogány. Lefúródott 6 ölnyire a földbe, kihúzta Jankó, nézte hát, megint ketté volt repedve. Megint ráparancsolta a kovácsra, csinálja meg azt, ha most is ketté reped, akkor jaj neki. Összeforrasztotta a kovács. Mikor kész volt, megcsóválta Jankó, felhajtotta, amint csak bírta, aztán bement aludni. Mikor már jól kialudta magát, felkelt, kiment. Éppen akkor esett vissza a buzogány, lefúródott 12 ölnyire a földbe. Kihúzta Jankó, nézegette, hát nem volt semmi baja. Megörült Jankó, vállára kapta a buzogányt, ment vele hetet-hét ország ellen. Amint ment, mendegélt, előtalált 12 zsiványt, akik elébe álltak nagy fennyen, hogy majd így, majd úgy kifosztják, de Jankó sem ijedt meg a maga árnyékától, rálegyintett a Haramia vezérre a buzogány nyelvével, hogy elnyúlt, mint a béka, nem evett többet az Isten kenyeréből. Megijedt erre a többi zsivány, térdre estek Jankó előtt, hogy csak az életüket kegyelmezzen meg, megválasztják vezérüknek. Megkegyelmezett nekik Jankó, a vezérséget is elvállalta, megitták rá az áldomást. Még aznap este el is mentek lopni egy gazdag ember házához. Ott Jankó bebújt a kamra ablakán, kinyitotta az ajtót, azzal elkezdett kifelé hányni mindent, amit csak a kamrában talált. Egész oldal szalonnát, disznóhúst, egész zsák búzákat, de amellett ordított torka szakadtából. Nesztek szalonna, nesztek búza, nesztek disznóhús. Hiába csitították a betyár pajtásai, hogy ne kiabáljon. Mára felébredt a gazda, meg a sok béres kocsis betyárok megjettek, elszaladtak, otthagyták Jankót. Ez aztán szegény mit csináljon, hová bújjék, hogy ne lássák. Ott volt egy nagy korpászsák, abba ugrott bele, és meghúzta magát a korpa közt. Az emberek egy darabig keresték, hogy hová lett a betyár, aki a kamrában volt, hogy aztán nem találták. Egyiknek se jutott eszébe, hogy a korpa közt keresse, hát csak megint lenyugodtak. Hanem az egyik béresnek eszébe jutott, hogy most egy bajjal adni kéne a tehénnek is, telemerített hát egy szakajztott korpával vitte ki az olba. Mi történt, mi nem, tudom, úgy kitalálnak, de csak elmondom. Jankó is közibe keveredett annak a korpának, amit kivitt a béres, megette a tehén. Másnap a szolgáló, mikor fejni akarta, rá legyintett a tehénre. Farta te! Jankó is csak kikiált a jó meleg vártéjból. Csak azért se farta te! Megint szól a szolgáló. Farta te! Megint kiált Jankó. Csak azért se farta te! Megjött a szolgáló, nézegeti mindenfelé, színatartóban, jászolban, sehol se lát senkit. Még egyszer szól a tehénnek. Farta bocikám! Csak azért se farta bocikám, de már annyi bátorsága csak ugyan nem volt szolgálónak, hogy tovább is ott maradjon. Szaladt a gazdához. Gazduram, gazduram, jöjjön hamar, valamennyi ördög, boszorkány mind az istálóban van. Kimegy a gazda, nézegeti, nem lát semmit. Szól a tehénnek is. Farta te! Kikúrjant Jankó is. Csak azért se farta te! No már itt, gondolja a gazda, csak ugyan nem jól megy a dolog, itt boszorkánynak kell lennie. Felkap egy seprűt a bal kezébe, egy másikat telehint sóval, keresztbe fekteti a küszöbön, egy koszorút hagymát az ajtó sarkára akaszt, azzal elkezdi a seprűvel verni a tehenet. No már erre csak ugyan elmegy az a kutya boszorkány. De bíz az a sok munka mind kárba veszett, mert akármit verték a tehenet, Jankó csak nem tágított, mindig kiabált. Utoljára mit volt mit tenni, le kellett vágatni a tehenet. A húsát elmérték, a belét odaadták egy szolgálónak, hogy vigye ki a folyó partjára, mossa ki. Kivitte a szolgáló, elkezdte darabolgatni a beleket egy éles késsel. Amint ott darabolgatja, észreveszi Jankó, hogy a késsel forgolódna körülötte. Megijedt, elkiáltja magát a pacal közül. Meg ne szólj te! A szolgáló majd, hogy hanyat nem esett ilyetében, elhajította a belet, futott haza, elmondta, hogy ő többet hozzá nem nyúl annak a tehénnek semmiéhez, ha mindjárt felakasztják, vagy kerékbe törik is, mert akörül minden olyan ördögös, úgy tele van az ördöggel boszorkánya, hogy még olyan senki se hallott. De hisz ő többet hozzá nem nyúl egy újjal sem, nem ő. A belet pedig, ami ott maradt a vízparton, egy kódolgó éhes farkas megette Jankóval együtt. El volt aztán Jankó egy darabig szép csendesen a farkas gyomrában, hanem 2-3 nap múlva unni kezdte a dolgot. Nem nyol vagy ez így, ki kell innen valahogy jutnom. De hiába volt minden okoskodás, ha egyszer benne volt a farkasban, ami könnyűszerrel bízonnan ki nem jöhetett. Volt ott ugyan két kijárás, de az első, a farkas szája veszedelmes volt, hátpusó, pedig Jankónak nemigen kedve volt kimászni. Mit csináljon, mit csináljon? Holt a napjáig csak ugyan nem maradhat a farkas gyomrában. Utoljára aztán azt gondolta, hogy elkezd kiabálni. Elébe a farkasnak, elébe a farkasnak! A farkas megjött a nagy kiabálástól, elkezdett szaladni, de mentő jobban vágtatott, annál jobban kiabált Jankó. A farkas nem mert megállni, egyszer csak aztán felfordult, végignyúlt a földön, búcsút vett az árnyékvilágtól. Erre aztán Jankó is szedte-vette sátorfáját, kimászott a száján, széjjel nézett, hogy melyik sarkán lehet a világnak. Hát mit látott? Nem más, mint egy szép palotában. Nemigen gondolkodott sokáig, felment bele, hogy akárki lakik ott, megtudakolja, merre szeglelte a világnak. Akkor aztán, hogy megtudta, elindult valamerre. Felment a palotába, benyitott a legszebb ajtón, belépett egy cifra szobában, hát ott látta az apját meg az anyját, egymás mellett ült a nagy urasságban. Megörült ő is, de még azok is elmondták neki, hogy egy véka aranyból, ezüstből gazdagodtak meg így. De most már kedves gyermekünk, ne ismerj sehova, éljünk együtt holtunk napjáig. Jankó is beleegyezett, otthon maradt, tehát még most is élnek a nagy uraságban, ha meg nem haltak.
Hiányzik.
legtöbb gyerek hogyan kezdi el az életét?
Az édesanyja hasában.
Így van, tehát a szülei által. És mit alkotnak ők együtt?
Családot.
Így van. Mi a család? Ti hogyan látjátok? Mi egy család? Kikből áll?
Hát a szülők, és a gyerek, vagy gyerekek.
És mi köti össze a családot?
A vér.
Igen, tehát a legtöbb esetben férségi kapcsolat, de csak olyan hát, családok vannak,
nem,
ahol...
Nem, hát az együttélés, az, hogy összeszoknak.
A szeretet.
Általában a családok, azok a két szülő, az anya meg az apa együttélésével kezdik az életüket, és aztán ugye a gyerekvállalása teljesednek ki. Hogy nevezik azt, amikor családot alapítanak? Mi az az első lépés a család alapításnál szerintetek?
Összeházasodnak.
A házasság. Mit gondoltok ti a házasságról? Nyilván ti nem próbáltátok, tehát nincs így személyes tapasztalatotok, de úgy gondolom, hogy a legtöbben olyan családban éltek, ahol a szülők házastársak. Mit gondoltok a házasságról? Milyen egy házasság? Mi szükségeltetik ahhoz, hogy egy házasság működjön?
Egymásban való bízás.
Tehát a bizalom.
Igen.
Kompromisszum.
Igen, kell a nagyfokú kompromisszumkészség, hiszen az együttélés bárkivel is ugye nagyon sok lemondással, meg hát adott esetben ütközéssel járhat. Mi kell még ahhoz, hogy egy házasság működjön?
Kitartóak legyenek.
Igen. Általában mit szoktak? A mesék, amiket mi olvasunk, általában a házasság...
Szerelem.
Igen, tehát a szerelem a legtöbb esetben egy házasság kötés alapja. Vajon ez a szerelem örökké tart?
Nem feltétlenül.
Jobb esetben igen.
Azt szokták mondani, hogy a szerelem egy idő után átalakul szeretetté, ahol meg ez nem következik be, ott sajnos nehezebben fog működni a házasság. Tehát az a kezdeti nagy lelkes állapot azért a legtöbb esetben megtorpan, és akkor itt van ugye a próbatétele a házasságnak, hogy hogyan tudunk ezeken túllépni. És igen, az egymás iránti tisztelet, szeretet és bizalom az, ami ugye segíthet ezeken túllépni. Mit gondoltok, az emberek miért kötnek házasságot? Egyáltalán miért hoznak létre családot? Mi a céljuk?
Összekötni az életüket.
Csak annyi, hogy együtt éljenek? Azt lehet, sőt, sokan megteszik házasság nélkül is.
Hogy folytatódjon a rokonság.
Közel kezdünk járni, tehát nyilván ők maguk folytatódjanak kikben?
A gyerekekben.
Így van, tehát a házasságnak elsődleges célja azon túl, hogy a két társ ugye együtt éljen, az, hogy utódokat hozzanak létre, és ezek az utódok egy normális családban nőhessenek fel. Az a házasság, amiben egy gyerek felnő, az egy minta arra, hogy majd ő milyen házasságot szeretne, vagy éppen nem szeretne, ugye, ha olyan pekje van, hogy nem a legjobban működő kapcsolatban kell élnie. Nagyon sokan vannak olyanok, akik nem mennek el templomba is házasodni. És mégis vannak nagyon sokan olyanok, akik úgy gondolják, hogy a házasságuk akkor érvényes, ha ezt a templomi esküvővel szentségé teszik. Mert hogy ugye a keresztény hitünk szerint a házasság az szentség. Mitől szentség szerintetek a házasság? Honnan jön? Emberek döntötték el, hogy ez az életrendje, hogy összeházasodunk, gyerekeink lesznek, ők
nem.
És aztán,
hanem a Biblia.
Isten parancsolata az ugye, hogy a házasság az Isten előtt köttessen meg, ő mondta azt, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és ennek az a feltétele, hogy a nő meg a férfi házasságon belül adjon újabb életet a gyerekeknek, és ezáltal ugye az emberiség is tovább éljen. Gyerekként ti hogyan néztek a szüleitekre? Milyennek találjátok a felnőtteket, akik megpróbálnak gyereket nevelni? Benneteket, vagy esetleg másokat? Milyen lehet a dolguk, vagy ti hogy látjátok?
Hát nehéz.
Úgy gondolod, hogy nehéz szülőnek lenni?
Igen.
Miért?
Mert gyereket kell nevelni.
Igen, a gyerek sír, a gyerek éhes.
És csak ezeket az igényeit kell teljesíteni?
Nem, a gyereket szeretni is kell.
És az nehéz?
Hát az nem.
Nyilván az sem könnyű magában, hogy a gyereknek az anyagi szükségleteit kielégíteni, mert azért a szülő keményen meg kell dolgozzon. De úgy gondolom, gyerekként is tudjátok, hogy messze nem erről szól, nem csak erről szól a gyereknevelés, hogy most anyagilag minden biztosítva legyen. Kérdeztétek meg egyáltalán valaha szüleiteket, hogy nehéz-e nekik szülőnek lenni? Felkészültek vajon a szülők arra, hogy nekik ilyen feladatok lesz? Mit gondoltok? Valaha valaki felkészíti a szülőket erre a feladatra?
Nem.
És akkor úgy mennek bele, hogy fogalmuk sincs, hogy mit kell csinálni, vagy hogy milyen lesz szülőnek lenni?
Hát az első gyereknél még igen.
Szerintem már azelőtt is van sejtésük, hogy milyen lehet.
Honnan?
Körülbelül.
Honnan van?
Láthatták másoktól.
A saját vagyaitől.
Igen. Elsődlegesen az a család, ahol felnövünk, ugye az határozza meg a családról, meg a szüleinkről alkotott kép azt, hogy majd milyenek lennénk mi, esetleg mind változtatnánk. Nagyon sokan tudatosan próbálnak másmilyenek lenni, vagy másképp csinálni dolgokat, ami nem feltétlenül baj. Tehát mindenki a saját személyiségével kell együtt éljen, és ezt adja a családban is. Tehát ott nem lehet színészkedni. A családban nem lehet megjátszani magam. Ott 24 órában 24-et együtt kell lenni, tehát ott minden, amit lehet, azt meg lehet tudni, hogy egymásról, feltéve, ha figyelünk egymásra. Ti szeretnétek-e majd felnőttként házasságban élni?
Igen.
Nem.
Mert?
Hát én úgy szeretnék utazni, meg olyan szabadnak lenni, és család mellett nem biztos, hogy ez sikerülhet.
És egész életed végéig szeretnél?
Talán.
Talán.
Szerintem előbb-utóbb úgyis megunnád, és akarnál férjhez menni.
Lehet.
Házasság nélkül lehet-e élni?
Igen.
Igen, és egyáltalán nincs semmiféle ilyen keresztény tiltás, hogy nem lehet egyedülállóként élni. Természetesen ugye az egyedülálló életmód az nem azt jelenti, hogy valakivel együtt élek, de házasság nélkül, tehát ez nem ezt jelenti. De lehet egyedül is élni, viszont a házasságnak és két ember kapcsolatának elsődlegesen mi a célja? Mitől gyümölcsöző egy házasság, két ember szerelmi kapcsolata? A gyerekvállalástól, és elsődlegesen a családnak ez a szerepe, hogy gyerekeket hozzon a világra, és azokat felnevelje. Tehát ez az elsődleges szerepe a családnak, és ezért kötnek házasságot az emberek. Egy szentségi házasságnál mi történik? Gondolom, jártatok ti már templomi esküvőn. Mi történik ott?
Örök hűséget esküsznek?
Na ez a lényeg, hogy hűséget esküszöm, és hogyha utána elválok, akkor én ezt az eskümet, amit Isten előtt tettem, ezt szegem meg. Esküt teszek, ami köt, ugye, fogadalom, ami sokkal erősebb, mint az, hogy megegyezünk most valamiben, és aztán, ha nem tetszik, akkor le is út, fel is út. Biztosan nem könnyű eldönteni, hogy hogyan éljünk együtt, illetve hogy megtegyük ezt a hatalmas lépést, hogy összekössük az életünket. De én azt kívánom, hogy minél több ember meg tudjon annyira bízni a társában, hogy rábízza az életét, és merje felvállalni Isten előtt és ember előtt azt, hogy ő örök hűséget esküszik, és meg is szeretné azt élni a társával. És azt kívánom nektek, hogy találjátok meg azokat a társakat magatok mellé, akikkel ilyen igazi, kiegyensúlyozott, boldog házasságban élhettek. Köszönjük a rádióhallgatóknak, hogy velünk voltak, nektek pedig köszönöm, hogy hoztátok a mesét meg a gondolatokat. A jövő héten is jövünk, addig is áldott hetet kívánunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Hírpercek.
Ferenc pápa találkozott egyházmegyei